Mai alkalommal egy olyan igeszakaszt olvasunk, amely egy bátorító felszólítást tartalmaz, és ennek az üzenetét keressük, és a legjobb, hogy szívünkbe is fogadjuk. Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt leveléből, ötödik rész, 18. versétől a 21-ig olvassuk föl Isten igéjét. Tehát Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt levele, 5. rész, 18. verstől 21-ig fönnállva hallgassuk Isten igének az olvasását. Efézus 5, 18-tól 21-ig. Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát Istennek az Atyának mindenkor mindenért a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Köszönjük, Urunk, a Te igédet, köszönjük annak üzenetét, köszönjük, hogy az ma is élő és ható, és akarsz bennünket nevelni, bátorítani, megerősíteni. Kérünk, hogy hadd tudjunk erre úgy viszonyulni, reagálni, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói legyünk az igének. Amen. Foglaljatok helyet. Ahogy most felolvastam ezt a szakaszt, ez a revideált új fordításból volt. Az új fordításnak is készült egy revíziója, hallottatok erről. Úgyhogy most én ebből olvastam. Azért lehet, hogy egy-két szó eltér, de majd arra fogok utalni, ahol ez történt, mi is annak a jelentése. Hát kezdjük azzal, hogy Pál apostol leveleit, ha nézzük, akkor alapvetően két nagy részre lehet osztani mindegyik levelét. Az első, vagy legalábbis a gyülekezetekhez szólott mindenképpen. Az első részben a dogmatika van, a második részben az etika. Az első részben arról van szó, hogy kicsoda Isten, kik vagyunk mi valójában Isten szemében, és hogy ő mit tett értünk. A második rész pedig arról, hogy ha ő, aki megment, aki megszólít, aki elfogad, ha megtérünk hozzá, akkor mi következik ebből a mi életünkben? Hogyan járhatunk az ő útján? Ha megnézzük az efézusi levelet, ebben is ezt találjuk, hogy milyen csodálatosan dicsőíti Pál apostol az örökkévalót, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromságban egy örök igaz Isten, aki lehajolt hozzánk az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban, hogy nyomorult, elveszett bűnösöket, mert valójában azok vagyunk, megváltson, hogy az ő gyermekeivé legyünk. Sötétség voltunk, és világosság lettünk. A sötétség birodalmából Jézus Krisztus által, az ő szeretett fia által kijöhettünk a világosság országába, és Isten gyermekeivé lettünk. Az elmúlt évben volt egy sorozat itt, ugye a reformáció 500. évfordulán, amit tarthattam. Egyik alap ige ez volt a reformáció megindulásában, a efézusi levélből, második rész, 8. vers, vagy 8. 9. vers, hogy kegyelemből hitáltal van üdvösségetek, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, hogy senkinek kérkedjen, senkinek dicsekedjen. Kegyelemből hitáltal. Csodálatos fölismerés volt ez annak idején, ami egy lelki megújuláshoz vezetett. És hogyha ezeket végigvezeti az apostol a levelek első felében, az első részében, utána arra tér rá, hogy akkor mi következik ebből a mi életünkben. Például a római levélben azt mondja, hogy ha mindez így van, amit Isten tett értünk az ő fiában, akkor erre egyetlen logikus, helyes, illő, méltó válasz, az okos Isten tisztelet, a római levél 12. rész első versében, hogy szánjátok oda magatokat élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Efézusi levél második felében olyanokat olvasunk, hogy éljetek az evangéliumhoz méltóan. Olyanokat olvasunk, hogy legyetek Isten követői, mint szeretett gyermekei. Azt olvassuk, hogy vessétek le a régit, az óemberi természetet, és öltözzétek fel az újat. Azt olvassuk, hogy ha a világosságban járunk, ha világosság gyermekei vagyunk, akkor éljünk is úgy. Legyünk világosság. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus a világ világossága, de ő általa lettünk mi is azok, hiszen ő mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. És azt is kijelentette, hogy amikor az én vagyok nagy kijelentéseiben, hogy én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, nem jár a sötétségben. Ezek a kijelentések tehát egyrészt, hogy mit tett értünk Isten, és ha elfogadtuk az ő drága kegyelmét, akkor mi következik ebből a mi életünkre nézve? És a mai alkalommal, ez már az Efézusi levél második felében levő ige szakasz, itt egy olyan felszólítás van, hogy teljetek be lélekkel. Erről fogunk beszélni, hogy ez mit jelent. Ez is ebbe tartozik, ezekbe a felszólításokba, hogy ez következik abból, ha megtértünk. Nyilvánvaló, ezt most világosan tisztáznunk is kell, hogy ez a felszólítás csak azokra vonatkozhat, akik megtértek, újjászülettek, vették a Szentlélek ajándékát. Hiszen akik még nem az Úréi, azok számára az felszólítás, hogy térjetek meg. Az Úr Jézus is kijelentette ezt tanítói pálya kezdetén. Térjetek meg, mert egészen közel jött az Isten országa. Elközelített a mennyek országa. Azok felé még ez a fölhívás, hogy ismert föl, hogy elveszett, nyomorult helyzetben vagy. Hogy Isten nélkül soha nem leszel boldog. Hogy nem találod meg az életed értelmét ezen a földön sem. Hogy az örök életben a kárhozat, gyötrelme vár rád, holott Isten az örök boldogságot készítette számodra a mennyországba, és ezen a földön is egy olyan életet, amelyben a szeretet, az öröm, a békesség, a hűség, a szentség megjelenik. Ha elfogadod az ő kegyelmét, amit ma is fölkínál, most itt, ezen órában jöhetsz hozzá, ha még nem vagy az övé, leborulva hittel és bűnbánattal, ahogy mondani szoktuk Krisztus kereszténél, a keresztre tekintve, mert Jézus Krisztus ott halt meg a mi bűneinkért, oda szegezte a fára bennünket terhelő adóslevet, amit soha ember ki nem tudott volna fizetni, és semmi tisztátalan nem mehet be az örökkévaló dicsőségbe, de ő eltörölte a mi bűneinket. Ha ez megtörtént, ha megtértél, újjászülettél és lakozást vett a Szentlélek, némi fogalmi tisztázással ismételjünk, hogy a megtérés az az életünk legnagyobb fordulata, a metanoia. Isten nélkül éltünk, és odafordulunk hozzá. Tőle el voltunk szakadva, halottak voltunk bűneink miatt, és fölébredtünk, és föltámadtunk az új életre, mert hozzájöttünk, hozzáfordultunk, bűneinket megbánva átadtuk az életünket. És akkor a felülről születés, mert szó szerint ezt jelenti, az újjászületés, ezt ő végzi el. Megtérés és újjászületés. És vettük a Szentlélek ajándékát. Az ígéret szerint. Ezt nevezhetjük, ami bibliai meggyőződésünk szerint, lélekkeresztségnek. A Szentlélek keresztségének. Megtérés, újjászületés, vettük a Szentlélek ajándékát, aki belekeresztel a Krisztus testébe. Ez egyszeri történés. Ez nem ismétlődik. Ez nem folyamatos, ez egyszer kell, hogy történjen radikálisan az életünkben. És nincs várás, nincs mire várni, hogy majd évek, évtizedek múlva lesz a Szentlélek keresztség, vagy második áldás, vagy bármi, minek nevezzük. Megtérés, újjászületés, vetted a Szentlélek ajándékát. Mi közösségünkben azt is mondjuk, hogy és bemerítkeztél, mert engedelmes voltál Krisztus parancsának ebben is. Csak ezután jöhet ez a felszólítás, hogy teljetek meg lélekkel. És amikor ez megtörtént, amiről én szóltam az előbb, megtértél, újjászülettél, bemerítkeztél, vetted a lélek ajándékát, akkor léptél a keskeny útra, ahogy mondani szoktuk. Akkor a megszentelődés útján haladsz életed további részében. Akkor a hitnemes harcát kell megharcolni. Akkor jön az, hogy élj az evangéliumhoz méltóan. Akkor jön az, hogy légy Isten követője, mint Isten szeretett gyermeke. Akkor jön az, hogy ha világosság fia vagy, akkor a világosság gyermekez méltó nél. Vetkezz le a régit, és öltözz fel az újat. Mert azt is elmondtam már, hogy nincs tökéletes hív ezen a földön, mert testünk még megváltásra vár, mert az óemberi természetünk itt valamivel küzdenünk kell, mert a bűnnel harcolnunk kell, mert az Isten ellenes világi szellemiség csábít, mert ellenségünk az ördög cselvetéseivel támad, ezzel szemben segítséget, erőt kapunk éppen a lélek által ezek között győzelmes életet élni, ezekkel szemben megvívni a harcot. Ezért idéztem már azt, és most is idézem, amit Luther Márton mondott, hogy folyvást újra kezdem az új ember életét. Mert nem lehet megélni a tegnapi hitből, az egy héttel ezelőtti szeretetből, az egy hónappal ezelőtti hűségből, az egy évvel ezelőtti engedelmességből. Átadom magamat most, ezt énekeltük az előbb. ami egy csodálatos hitvallás. Így lehet a hívő életet élni. Polyvást újra kezdem az új ember életét, ebben az odaadásban, az átadásban, nem a megtértünk egyszer, vettük a lélek ajándékát, de folyamatosan odaszánjuk magunkat, és megújulunk. Mert nem lehet másképp, mert akkor kiüresedünk, elközömbösödünk, rutinszerűvé válik, formálissá, képmutatássá, a hívő élet, kiskorúak maradunk. Azt is hadd idézem föl ugyancsak Luthertől, amikor a reformációról beszéltünk, ugye a 95 tétel indította meg, amit ő leírt és elküldött Albrecht Mainzieseknek, illetve kiszegezett a Wittenbergi Várktemplom kapujára. És a 95-ből az első úgy hangzik, hogy amikor urunk és megváltunk, Jézus Krisztus azt mondja, hogy térjetek meg, nem csak azt jelenti, hogy a nem hívők térjenek meg, hanem hogy a hívők egész élete egy folyamatos megtérés legyen. Ebben az értelemben, hogy készek vagyunk megújulni, odaszánni magunkat folyamatosan. És ez a szó, kifejezés van ott, és így szeretném most felolvasni az 1 János 1.7-et, amit jól ismerünk, ha pedig a világosságban járunk, ahogy a nő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak az ő fiának vére folyamatosan megtisztít minket minden bűntől. Folyamatosan megtisztít. Ő a kereszten meghalt, áldozata tökéletes, minden bűnünket eltörölte, a múltbelieket, a jelenbelieket és a jövőbelieket is, már azt is, amit ezután fogunk elkövetni, és azt is világosan tudjuk, hogy legfőképpen az alapbűn az, hogy nem tartozunk Istenhez. Hozzátartozunk, az az alapbűn, és a bűneinket, vétkeinket is eltöröl. De ezt a mindennapban úgy lehet megélni, mivel harcolunk a bűnnel, az óemberi természettel, a világi szellemiséggel, a sátánnal, hogyha botlunk, gyengék vagyunk, gyallók, elesünk valami bűnt követünk el, azt megvalljuk, letesszük, és ő folyamatosan megtisztít. Ha nincs ez a folyamatos odaszállás, folyamatos megtisztogatás, akkor nehezen lehet arról beszélni, hogy be tud tölteni a Szentlélek. Hogy teljetek meg lélekkel, hogy a lélek vezessen, hasson át, és mindenben mutassa az utat, és úgy járjunk az Isten útja, hogy valóban annak folyamatosan engedelmeskedünk. Ezeket szerettem volna ilyen formában átismételni, előre bocsátani, hogy aztán áttérjünk így konkrétan a felolvasott igére. Úgy olvassuk, ugye ezt olvastuk, ez a revideált új fordításban, hogy ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg lélekkel. Ez más fordításban talán ismerősebb, úgyhogy meg ne részegedjetek bortól, amiben kicsapongás van, vagy dobzódás. És utána a felszólítás, hogy teljesedjetek be szent lélekkel. Szeretném azt elmondani, hogy jelentős különbséget kell tennünk. Mert vannak olyan sajnálatos módon a kereszténységben is, olyan magyarázatok, mint a Szentlélekkel való beteljesedés, teljetek be lélekkel, hasonló megnyilvánulásokkal járna, mint hogy amikor valaki az alkoholtól megittasodik, amikor a bortól megrészegedik, amikor valami tudatmódosítónak a hatására megváltozik, révületbe esik, elveszti. Ez tulajdonképpen ez a szó eredetileg, amit itt olvasunk, az azt jelenti, hogy maga tehetetlen. De nincs erről szó, hogy ez így nyilvánulna meg, hogy az lenne a Szentlélekkel való beteljesedés, hogyha valaki ilyen maga tehetetlen állapotba jutna, vagy ilyen beszámíthatatlanul viselkedne, vagy nem tudom én, hogy esne el. Nem. Mert hiszen azt is olvasjuk, hogy a Szentlélek az erő, a szeretet és a józanság lelke. Az a szó, ami a... Ugye gondoljunk arra, ha belegondolunk abba, hogy a Szentlélek, és most menjünk egy kicsit vissza a fogalmakhoz, ez fontos, hogy lakozás vesz bennünk, azt is hozzá kell tegyük, hogy ajándékokat ad mindenkinek. Nem kap mindenki minden ajándékot, de kap minden hívő ajándékokat, amivel szolgál. De aki ajándékokat kap, és nagy dolgokat él át, és akár nagy dolgokat tesz, a bűnnel ugyanúgy meg kell harcolnia. Az a veszély ugyanúgy ott van, hogy ő nagy átélésekkel, meg nagy lelki ajándékokkal mégis lelki kiskorú marad, vagy testies keresztjén. Gondoljatok a korintusiakra. Pál azt írja nekik, hogy szentek, megtértek, hívők. Óriási, már dicsekszenek a korintusok, hogy mekkora ajándékokkal rendelkeznek, milyen átéléseik vannak, hogy tudnak nyelveken szólni. És azt írja Pál nekik, hogy mégis kiskorúak vagytok. Mégis testiesek vagytok, mert viszálykodás van, mert versengés van, mert pártoskodás van, olyan bűn a gyülekezetben, ami a pogányok között sincs, tudatosan követel valaki, és elnézitek. Hol van itt akkor a szentség? Hol van itt az a lélek gyümölcse, a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, hűség, jóság, szelídség, mértékletesség, ami szó szerint ugye önuralom, önmegtartóztatás, ez a görögben az enkrateia. Egyáltalán nem maga tehetetlen állapot, hanem hogy igenis a Szentlélek által betöltött ember nagyon is fegyelmezett hívő. Nagyon is szentségben járó hívő. Akkor Kovács Géza bácsi írta a 150 éves jubileumi kötetben a korai, az első baptista gyülekezetekről két jelzőt használt rájuk. A szeretett közösségben éltek, és fegyelmezett közösségben. Ezt nagyon fontos tisztáznunk, hogy ilyen hangoknak nehogy engedjünk már, hogy ez így kéne, hogy megnyilvánuljon. Ez kellene, hogy történjen. De hát világos, ez még a magyar fordításban is. Határozott nem. Meg ne részegedjetek bortól. Hanem teljetek be lélekkel. Ez épp olyan határozott, mikor azt mondja, hogy a múltkor, vagy azelőtt szolgált, amit arról, hogy semmi felől ne aggódjatok. Ne aggodalmaskodjatok. Nem az aggodalomra, és igen, az imádságra és a háladásra. Az imádság és a könyörgés alkalmában a háladással tárjátok föl kéréseiteket. Határozott nem, és határozott igen. Most négy dolog van itt, amit el kell mondanunk, amikor ezt a felszólítást halljuk, hogy teljetek be lélekkel, ilyen folyamatos felszólító módban van, és a magyarban azért nincs olyan minden olyan igeidő, mint a görögben, de azért ezt érteni fogjuk. Nézzük, tehát mi ez a négy dolog. Egyrészt ugye az, hogy felszólító módban van, tehát parancs. Teljetek be lélekkel. Nem olyan, hát amikor úgy kedvünk van, amúgy úgy ráérünk, ez a 22. a sorban. Nem, azt mondja, hogy parancs. Mint hogy az, hogy vetkőzzétek le az új embert, öltözzétek fel az új embert. Éljetek az evangéliumhoz méltóan, éljetek Krisztushoz méltóan, legyetek Isten követői, mint szeretett gyermekei. Fölszólító módban parancs. Utána azt is látnunk kell, hogy többes számban van. Nyilván tudunk példákat hozni, hogy különleges helyzetek, vagy különleges esetek, vagy emberek révén, de itt az írja az egész efézusi gyülekezet, és minden hívőnek az egyház történet során, akik ezt olvassák, többes számban. Nem az egyház vezetőinek, nem a gyülekezet avatottjainak, lelkipásztorok, presbiterek, diakonok, minden hívőnek. Többes számban olvashatjuk ezt, tehát mindannyian kell, hogy magunkra vegyük, komolyan vegyük. Aztán a harmadik az, hogy az ilyen passzív, szenvedő szerkezetben van. Ez magyarban nincs ilyen, tehát hogy nehéz ezt fordítani, ezt az egész folyamatos jelen, meg minden, de próbálom ezt magyarázni. Tehát ez valami olyasmit jelent, hogy töltessetek be. Vagyis, hogy nem mi töltjük be magunkat, mint ahogy nem mi szültük újjá magunkat, nem mi ajándékoztuk meg magunkat Szentlélekkel, betöltekedni sem mi irányítjuk, hanem ezt Isten tud betölteni. Töltessetek be, engedvén, mondjam így, de ez nem olyan passzivitás, hogy tőlünk nem függ semmi ebben, hiszen aki a bortól részegedik meg ezt a példát hozzam, ő sem passzív, amikor azt megissza, és a mi részünkről pedig vegyük azt a részét, hogy igenis, szentségben járni nem vagyunk marionett figurák, nem bábok vagyunk, hiszen a megtérésnél is az volt, hogy ha elfogadtad, ha döntöttél, és ugyanúgy a hívő életben is úgy tudsz növekedni, erről hallani, hogy ha engeded, akarod, kívánod, vágyakozol erre. Azt mondja az Úr Jézus, hogy aki szomjúhozik, jöjjön hozzám és igyék, és a Szentlélekről mondja. Igen, akkor ez a szenvedő szerkezet, hogy engedjük, vágyjuk, akarjuk, mert így tudjunk győzelmes hívőletet élni. És a negyedik pedig, hát itt jön ez a folyamatos jelen. Ugye a görögben vannak itt, akik ezt ismerik, és lehet, hogy tudnánk itt tartani előadást erről, az aorisztos igeidő, hogy az egy befejezett cselekvést jelent, amikor az Úr Jézus azt mondja a nézek Tóth Sándor testvérem, lehet, hogy mindjárt egy egzegézis órát, vagy Szarka János testvér tartana itt nekünk, de most igehirdetés van, nem előadás, tehát csak ennyit hadd utaljak erre. Amikor az Úr Jézus azt mondja a kánai mennyegzőn, hogy töltsétek meg a vedreket vízzel a szolgánk, az egyszeri befejezett cselekmény. Itt azonban folyamatosságot fejez ki, hogy folyamatosan töltessél be, töltekedd be, engedd, hogy betöltsön, mert a szentségben való járás, az odaszánás, a folyamatos tisztogatáshoz összhangban ennek is így kell történnie. Ahhoz, hogy a lélek uralma alatt légy, hogy a lélek vezessen, hogy a lélek által győzelmes életet élj. Tehát felszólító módban parancs, többes számban mindenkinek szól, szenvedő szerkezet, tehát, hogy mi kapjuk, de engedjük ezt, és folyamatos igeidőben az is, hogy ez így történjen, ahogy járunk a megszentelődésnek az útján. És akkor nézzük azt, hogy milyen következményekről ír itt Pál, amikor ezt a felszólítást teszi, hogy azt mondja, hogy akkor mik következnek ebből. Két olyan dolog, ami a Istennel való közösségünkre vonatkozik, másik kettően pedig a testvéri közösségre. Azt olvassuk itt, hogy, és most kicsit abban a formában, abban a ige módban próbálom úgy magyarba hozni, hogy énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak. Ugyanis az Úr Jézus azt mondta a János 16-14-ben a Szentlélekről, hogy ő engem fog dicsőíteni. Spurgeon, a nagy baptista igéletet azt mondta, hogy ha le akarjátok mérni, hogy valóban valami a Szentlélektől van-e, az indítatás, valakinek a megszólalása, a szolgálata, az élete, valamilyen látás, és folytathatnám, azt nézd meg, hogy dicsőíte az Urat. Az Úr Jézus azt mondja, hogy engem fog dicsőíteni, hogy Jézus Krisztus kerül-e a középpontba. Figyeljétek meg Péter pünkösdi prédikációját, az azért az Úr Jézusról szóló prédikáció volt. Ott Jézus Krisztus volt a középpontban, ott az ő halála és föltámadása volt az ige hirdetés fő témája. A Szentlélek által, hiszen kitöltetett a Szentlélek, és bátorságot nyert a félénk tanítványi sereg, aki addig elbújt, hogy hirdesse az evangéliumot. Tehát ez nagyon lényeges, hogy ezt is lássuk, hogy ha a Szentlélek lakozás vesz és betölt, akkor az Úr Jézus dicsőítő lesz az életünk és szavaink, szolgálatunk. Hadd mondjam azt, hogy ebben benne van az, hogy túlárad, hiszen élővíznek folyamai ömlenek annak belsejéből, az ő dicsőítése, másrészt pedig, hogy készek vagyunk arra, amire egy kortárs teológus úgy fogalmazott, hogy a gyülekezet Jézus Krisztus missziójának a funkciója. Nem az, hogy ez is egy fontos szolgálat, vagy éppen az első a küldetésünk között, hanem Jézus Krisztus missziójának a funkciója, amikor azt mondja, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Minden egyes hívő életét jellemeznie kell, hogy életével és szavaival hirdesse az evangéliumot. És minden gyülekezetet kell, hogy ez jellemezzen, összességében is, mert az egész gyülekezet is végzi ezt a szolgálatot. Ez csodálatos, hiszen hozzánk is így jutott el, hogy hirdettetett, hogy olvashattuk, hogy bizonyságot tettek, hogy elhívtak, hogy hallottuk az igehirdetést, és a Szentlélek meggyőzött bennünket. Hát azért szeretném elmondani, hogy nem mi győzünk meg embereket, és nyerünk meg embereket, hanem a Szentlélek győz meg bűnigazság és ítélet tekintetében, mi szolgái vagyunk az Úrnak. Ebben a nagy-nagy lélekmentésben. Azt is el kell mondanom, hogy amit a múlt vasárnap is hangzott a fölhívás lelkipásztorotoktól, hogy akár írjátok föl és imádkozzatok három névért, vagy többért is. Mindig vannak a környezetünkben olyanok a rokonságban, vagy a baráti körben, vagy a munkatársak között, akiért imádkozhatunk. Vagy meg kérhetjük az Urat, hogy mutasd meg, Uram, hogy kiért imádkozzak. És a Szentlélek ad bátorságot, hogy tudjunk bizonságot tenni. És a Szentlélek a szeretet gyümölcsét munkál bennünk, hogy a szeretet találékonyá tesz. Hogy hogy jussunk el az emberekhez, hiszen kapcsolatba kell kerülnünk. Ki kell építeni ezt, vagy épül ez, vagy megvan már az a fajta bizalom, amiben sokkal könnyebb talán már lépni, elmondani, hívni valakit. Ez is egy nagyon komoly szolgált sokszor, évekbe telik, vagy évtizedekben, míg valaki eljut oda, hogy megtérjen. Azért szeretném elmondani, hogy tudjunk különbséget tenni, hogy mi a mi felelősségünk, küldetésünk, az, hogy hirdessük az evangéliumot, hogy vessük a magot, hogy életünk és szavaink az Úrra mutasson. De mi nem térhetünk meg senki helyett. Pál apostol azt mondta, hogy az üdvösségét odaadná az ő népért, Izraelért, de nem tehette. Ugyan megtértek papok is, farizeusok is, a népből is, de a nagy többség nem tért meg. Mennyire vágyott rá? De ezt nem tehette meg helyettük. Mindent megtehetett, imádkozhatott, bizonságot tehetett, élhetett úgy, és a voltak életében ez rezonált és változást hozott. Vagy ahogy ő a pogányok apostolaként a pogányok között szolgált, hogy hirdette Athénban az igét, és azt mondták, hogy kinevették, ott hagyták. Mások azt mondták, hát még majd visszatérünk erre, gondolkozunk rajta. Még volt, hogy el nem fogadták ugyan, de hát talán majd még. És voltak, akik megtértek. Konkrét olyan példát is hadd mondjak a mi családunk életében, édesanyám, aki egy egyszerű asszony volt, de az Úr munkálkodott az ő szívében, és ahogy én láttam évtizedek is, szinte nem volt senki, akinek valamilyen módon a megtérésében el lett volna ott a megtérésre vezető úton, abban a kis gyülekezetben, ami falunkban. De ott volt a saját családja. Az édesapja tért meg elsőként a világból, aztán ő megtért 20 évesen, és aztól elkezdte imádkozni a családtagokért. 2-3 év múlva megtért az édesanyja és az egyik húga. Az öcsét 57 évig imádkozott. 57 évig, mire a nagybátyám 69 évesen megtért. És volt egy nővére, aki már meghalt, és van egy húga, aki még él, akik nem tértek meg. Ezt nem tudjuk, hogy kinél, mikor és hogyan. Mi mindent meg kell tegyünk azért, mint hogy az Isten is mindent megtett. Ennél többet már nem lehet tenni, mint amit ő tett. És olyan közel, hogy ennél már nem lehet közelebb jönni. Ha közelebb jön, akkor már kényszerítenie kellene bennünket. De azt nem akarja. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életre legyen. Nem akarja a bűnös halálát, hanem megtérjen és éljen. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. De mégis azt olvassuk a Bibliában, hogy sajnos, fájdalmas, de lesznek, akik nem fogadják ezt el. Akik a kárhozatra jutnak. És dicsőség az Úrnak, hogy ott lesz egy csodálatos sokaság, amely dicsőítőt majd, és hiszem, hogy mi is ott lehetünk a mennyországban. Ezt azért mondom el, hogy érezzük azt, hogy mit és hogyan, mi az, ami feladatunk, és mi az, ami nem a mi terhünk, még akkor is, ha fáj, mert szeretnénk mi is, ha megtérne minden rokonunk, ismerősünk, barátunk. Mert olyat is olvashatunk, hogy ha most én Tóth Sándor testvéremmel megtérítenék két embert, de hát ugye ez nem biztos úgy, hogy ma megtudom, vagy egy hét múlva, mert lehet, hogy 57 év múlva fog megtérni. Lehet, hogy, mert ez egy folyamat. Még az is, aki most dönt, az előtt is van egy folyamat. És holnap ketten megtérítünk most kettőt, 4-en 8-at, 8-an 16-ot, és 20 év múlva mind a 7 millió ember megtér. De ez emberi, voluntarista tervgazdálkodás. Ez van ilyen, olvastam ilyet. Keresztjén elgondolás, tévedés. Biblia nem erről beszél. Amit az előbb elmondtam, hogy ez mit jelent. Csak azért, hogy ne csüggedjetek el, imádkozzatok, reménységgel a szívetekbe, és mindenben, ami rajtatok áll, tegyétek meg a lélek erejével, a lélekmentés szolgálatában. De téves elvárások súlyos csalódásokat okozhatnak, ha nem az ige világosságában járunk. Tehát az ő dicsőségére indít a Szentlélek, hogy dicsérjük őt, és hirdessük az ő evangéliumát. Utána azt olvassuk, az a másik, hogy hálák, ja és a szívetekben az Úrnak, bocsánat, még ezt azért hadd mondjam. hogy ez a dicsőítés mi is valójában, azt az Úr tudja igazán, mert ő a szívek vizsgálója. Lehet nagy hangon hirdetni az utcasarkon is az evangéliumot, vagy énekelni az énekkarban, vagy a dicsőítő csoportban, de valójában valakinek a szíve nem ott van. Vagy nem úgy van ott. Vagy nem az az indíték van benne. Lehet szolgálni úgy, hogy hiú dicsőségvágyból, olvasunk ilyet a Bibliában. Vagy színből. Holott az igaz, hogy az lenne jó a szívből. Ezt az Úr látja. Mi az indíték? Heródes azt mondta, szeretnék én is tisztességet tenni az új királynak. Szeretném köszönteni. Hódolni előtte. Hát ez nem jó. Hát nem jót mondott. De mi volt a szívében? Csak tudjam meg ki az és megöletem. Szóval, hogy szívetekben az Úrnak. Hogy mi van ott? Mi az az indíték? Mi az a szándék? Farizeusokról azt mondja az Úr, és hogy hú, hát sok jót mondtak. Csak hogy de mi volt a szívükben? Szívetekben. Mi van a szívetekben? Ha ott is ugyanaz, mert ezt munkálja a Szentlélek. Ha a Szentlélek betölt, akkor az indítékod is valóban őszinte dicsőítés lesz. Szóval a második. Hálákat adván mindenkor mindenért a mi Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és Atyának. Amikor szolgáltam itt a igaz lelkiségről, akkor azt mondtuk, hogy a megelégedettség és mindenkor hálás szív ennek a mutatója. Nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, hálaadás, és akkor abból ott következik az odaszállás és a bizalom. Nos, bizonyos dolgokért időnként hálát adni, az talán könnyebb. Az örömökért, az áldásokért, a győzelmekért, de mindenkor mindenért. A szenvedések között, a fájdalmak között, a megpróbáltatásokban, a betegségben, a gyászban. Mindenkor mindenért. Szeretném mondani, hogy nem arról van itt szó, hogy a gonoszságért, vagy a bűnért, vagy annak megnyilvánulásért adjunk hálát, hanem ebben az értelemben, ahogy írt Pál a római levélben, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Ha minden javukra szolgál, akkor mindenkor mindenért hálát adhatunk, mert Isten a jellemünket formálja. Az ő tervébe beleillik az is, amit megenged. Beleillik az, hogy ő vezessen minket az örökkévalóság felé. Beleillik azért, hogy az ő neve megdicsőjön. Ő megengedte a sátánnak, hogy gyötörje, szenvedést hozzon, csapásokat, veszteségeket, hihetetlen betegségeket Jóbra, és kiderült, hogy Jób mindezek között nem tagadta meg Isten nevét, megdicsőült Isten Jób életében és szenvedései között, és kiderült, hogy van Istennek elég kegyelme és hatalma, hogy megtartsa az övét. Vagy Pál apostol, amikor azt mondja, hogy több is az adott a testembe a sátán angyal, hogy gyötörjön, és háromszor könyörögtem, hogy vétessék el, és azt a választ kaptam, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz, nehogy elbizakodjam a kijelentések nagysága miatt. Mennyi fájdalmas volt ez Pálnak. De ezáltal megóvta Isten attól, hogy elbizakodott, gőgös, fennhéjázó, magabízó, tévegő útra kerülő keresztjén legyen, aki egy nagy-nagy eszköze volt az Úrnak. Ezáltal a szenvedés által. Tehát mindenkor mindenért, mert akik Isten szeretik, minden javukra szolgál. Valószínű, Pál és Silás nem érezte olyan jól magát, amikor bezárták a Filippi börtönbe, és kalodába is szorították őket. És talán nem is elsősorban ezért kezdtek el éjfélkor imádkozni és dicséreteket énekelni. De ugye gondoljunk abba, hogy bármilyenek is a körülmények, senki nem veti azt az örömet, hogy föl van írva a nevünk a mennyben. Megváltoztathatja azt a békességet bármilyen körülmény, hogy Isten megbékélt velünk az ő fiában? Hát még ott is, abban is elkezdték dicsőíteni az Urat. És mi lett ebből? Megtért a Filippi börtönről és családja, és Filippiben gyülekezet jött létre. Mindenkor mindennél hálákat adva az Úr Jézusért, az új szövetségben mindig a kimondhatatlan ajándék, és az ő nevében való hálaadás, ez kell, hogy jellemezze az életünket. Ha a Szentlélek tölt be, akkor őt dicsőítjük, a mi Urunkat, és tudunk mindenkor mindenért hálát adni, mert akit Isten szeretik, minden javukra szolgál. Persze nyilván az elmondottak miatt, hogy nem vagyunk tökéletesek, lehetnek itt döccenők, lehetnek itt nehézségek, lehetnek itt olyan dolgok, amik először az ember fölháborodik, nem érti, perel Istennel, háborog a szíve. Történt egy családban, hogy született egy sérült gyermek, és a nagymama bement a szobába, fölvette a Bibliát, odavágta a földre, és azt mondta, Istenem, nem ezt érdemeltük. Hány évtized a szolgálunk téged, az egész család? Nem, 3 napig ott volt a Biblia a földön. 4. nap fölvette, elkezdte olvasni, letérdelt, és elkezdett imádkozni. Nem megy ez lehet egyből, nem megy ez mindig, meg nem megy, de aztán, ha hívő vagy, ha Szentlélek munkálkodik benned, ha ő betölt téged, nem jó betegnek lenni, nem jó szenvedni, nyomorúságban lenni, de jó az Isten kezében lenni. A te sorsod az ő kezében van, és akkor igenis tudsz hálát adni. Akkor tudod látni azt, hogy ez nem véletlen, hogy az Istennél nincs véletlen, hogy ő ezáltal is megdicsőíti magát, és ez az életed értelme, hogy az ő dicsőségére élj. Hálát adván. Ez munkája olyankor is, amikor emberileg hihetetlen, de a Szentlélek által lehetséges. És van itt 2 olyan, ami a egymással való közösségünkre utal. Azt mondja, hogy beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben. Beszélgetvén egymás között. Vagyis, hogy közösségben vagyunk az Úr népe. Szeretett közösségben vagyunk, hogy törődünk egymásról, hogy tudunk egymásról, beszélő viszonyban vagyunk. Tapasztalataimból mondom, hogy egyszer egy testvér azt mondja nekem, hogy előjáró. Testvér, olyan jó, hogy több ajtó van az imaházom, mert akkor azon mehetek, hogy ne kelljen azzal a testvérrel találkozni, még kezet se fogjak vele. Nem mondom, testvér, nem lenne jobb inkább megbékülni, inkább letenni, hiszen ha neheztelünk, haragszunk, és legtöbbször nem is valami olyan miatt, mert sokszor félreértés, meg emberi gyallóságból való megsértődés, mert nyilván ha bűn van a bűnnel kapcsolatban, meg van rendezésút, vagy az intésnek a folyamata. De sokszor ilyen súrlódás kialakul, és volt ilyen, hogy előjáró testvéreket leültettem, és úgy kibékültek. Mert azért végül csak hívő emberek, és nem az a megoldás, hogy nem is szólunk egymáshoz, esetleg oda dobunk egy ágyon meg az Úrt, és kimegyünk a másik ajtón, beszélgetvén egymással. Mert szeretett közösségben, még ha van, amikor elszenvedjük egymás szeretetben, de mégis. Voltam ügyintéző, és a vasárnapi ebédnél mondja egy testvér, hogy hát igen, 40 éve, 40 éve már feszültség. Egyik család meg a másik. A testvérem, akkor ne csodálkozzatok, hogy nincs növekedés, mert ez ott van a mélyben. Hát ők nem haragszanak egymásra, csak mégis valahogy nem oldódtak meg a dolgok, és ami ott van a mélyben, az rontja a közösség légkörét, és az kihat még a látogatókra is. Mert hogy milyen a gyülekezet légkör, az minden egyes tagján múlik, és lehet érezni. Azt lehet érezni. Mondom, nem inkább meg kellett volna már békülni, letenni, elengedni, magatokért is, meg a gyülekezetért, meg az Úrért? Hát ezekkel harcolnunk kell, mert ilyenek vagyunk, mi hívők, gyallók vagyunk. De ki formálja a Szentlélek, ha engedjük, hogy megtöltsön bennünket, hogy beszélgetvén egymással. És hát persze itt pont az éneklésről van szó. Dicsőítjük az Urat az éneklésben. Hát az Isten tisztelet, a kifejezés milyen csodálatos. Az egyik legnagyszerűbb alkalom, hogy dicsőítjük őt. Hogy magasztaljuk őt, hogy összeforra szívünk szeretetben az Úrral és egymással, hogy halljuk az ő igét, amelyet tanít, és imádkozunk, és bizonyságot teszünk, áthatja ez a közösségi erő. Énekelvén, lelki énekekben, és ilyen módon is kifejezve az ő dicsőségét és az egyövé tartozásunkat. És végül a 4. és ebben a testvéri kapcsolatban a 2. az, hogy engedelmesek legyetek, vagyis, hogy engedelmesek lévén, arra rendelvén magatokat egymásnak Krisztus félelmében. Egyébként már úgy szokott lenni ez a vers, hogy bevezetés a következőkhöz, hogy a férj és feleség, szülők és gyermekek, urak és szolgák, ez nagyon fontos egyébként, hogy a házasság, a család, a társadalmi életben, munkahelyi területen, hogy vannak ezek a dolgok, és hogy legyenek az ige tanítása szerint. Ez nyilván egy külön alkalmat kívánna. Most én ebből a szempontból, hiszen ezek a tagolások, ezek később készültek, nem amikor íródott a Biblia vagy a levél, nézzük ezt, vagy nézem ezt, ami most a testvéri közösségben, hogy engedelmesek lévén egymásnak, proféta lelkek engednek egymásnak, testvérek között azt mondja, hogy egymás különnek tartva, a tiszteletadásban egymást megelőzvén, stb. Azt mondja az Úr Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy egy szelíd és alázatos szívű vagyok. Mennyivel könnyebben menne minden? Minden gyülekezetben, amik csak léteznek, hogy ez a hozzáállás van, ez a lelkület. A Szentlélek ezt tudja munkálni. Van azonban két dolog, amikor nem engedelmeskedünk, amikor tévtanítást hirdet valaki. Nem vetjük alá magunkat. És amikor olyan Bibliába ütköző erkölcsi bűn van, mint ami volt Korintusban, akkor nem elkűrni kell, hanem föllépni vele szemben. Pontosan az ige világosság, a Szentlélek tanítás alapján. Nyilván ezekben is látni kell a különbséget, de alapvetően a jó szeretetben megélt testvéri közösségben ez is megjelenik a Szentlélek által, amikor betöltekeznek a hívők a Szentlélekkel. No, hát így a végére jutottunk ennek a néhány versnek. Tehát parancs, többes számban van, szenvedőszelket, hogy engedjük, és a negyedik az, hogy folyamatos a betöltekezés, és ennek következménye, hogy dicsőítjük a mi Urunkat, így élünk életünkkel, szavainkkal, hálát adunk mindenkor mindenért, mert akik Isten szeretik, minden javukra szolgál, és a testvéri közösségben is megjelenik ez a szeretett közösség, egyrészt a beszélgetvén egymással, ilyen módon vagyunk közösségben, és hogy engedvén, engedelmeskedve egymásnak, hogy kifejeződjön az az egység, hűség és szeretet, amit Isten szeretne látni az ő gyermekei között. Liu Chen Ying neve ismerős, ha másképp nem úgy, mint Jün testvér. Van, aki ismeri a könyveit is, vagy olvasta, de ő itt volt Debrecenben néhány évvel ezelőtt. A Szappanos utca imádban soha annyian nem voltak, mint mikor ő itt volt. Totálisan tele volt minden ülőhely, a minden karzat, sőt, bent a padok közötti sorok is tele voltak. És végigálltak a falnál. Ugye, mert jött egy hívő ember, egy hiteles hívő ember, aki az Isten szolgálja, aki csak egy történet, ugye, mert a kínai ébredésben szolgált ő, hogy amikor egy alkalommal elfogták, vasrudakkal összetörték, és ott volt a cellában, megjelent neki az Úr, és azt mondta, állj föl, és indulj el. Lábra se tudott addig állni, fölállt, kinyílt a cellajtó, végigment a folyosón. A rabok mind üdvözölték, az őrök nem látták. Kiment az udvaron, ki a börtön kapuján, és így szabadult ki, mint Péter apostol. Isten keze nem rövidült meg. Ma is történik ilyen. De ennek is mi a lényege? Az, hogy isteni a dicsőség. Az, hogy ameddig a küldetésed tart, ő meg tud őrizni. Mert Jakab apostolt lefejeztette Heródes, mert neki addig tartott a küldetése, és a mennyben ölelte magához Krisztus. Pétert is ki akarta végeztetni, aztán jött egy angyal, és kivezette Pétert a börtönből, ez még nem járt le a küldetése. Úgy aztán Jün testvér eljött Európába, hogy ébreszte az európai alvókat. Azt mondja Jün testvér, hogy hát Európába megyek, járom a gyülekezetek, az szorkolnak a hívők lelki értelemben. Teljes nyugalomban, mint akik jól végezték dolgokat, nem érzik, hogy Jézus Krisztus visszajövetele közeledik, hogy itt elveszettek tömegei vannak, akiket meg kéne menteni, ők olyan jól el vannak. Hát ő ide is küldetett, hogy ébreszt az európai hívőket. Nos, ő írt két könyvet, egyrészt a szolgálatáról és átéléséről, a másodikban pedig, ami magyarul is már le van fordítva, másodikban pedig csodálatos üzeneteket, amiket ő az igéből megértett, és abban is vannak az életéből események. Na most a mai üzenettel kapcsolatban hadd idézek tőle, az ördögöt nem érdekli, hogy a múltban szolgáltad-e az Urat. Számára az a borzadály, ha ma élsz Jézus Krisztusért. Éppen most támaszkodsz rá, bízol benne, és engedelmeskedni akarsz a Szentlélek vezetésének. Teljetek be lélekkel. Amen.